Áldás békességet kívánok mindenkinek, erős vár a mi Istenünk. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit evangelizációs sorozatunk második estéjén. Sok szeretettel köszöntöm most is igehirdető testvérünket. Olyan jó, hogy várhatjuk a folytatást, hogy készülhetünk arra, hogy Isten szavát halljuk, és hogy annak engedjünk, és hogy az életünk változhasson. Így magasztaljuk a mi Urunkat most az alkalmunk elején énekszóval, a 255. dicséretünk első három verszakát énekeljük. Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Imádkozzunk. Hálás szívvel köszönjük neked, Urunk, hogy most is együtt lehetünk. Hálás szívvel köszönjük neked azt, hogy ma is figyelhetünk szavadra. Köszönjük neked a tegnap estét. Köszönjük, hogy végig gondolhattuk az életünket igét fényében. És köszönjük neked, hogy most úgy várhatjuk a folytatást, hogy választ kaphatunk a kérdésre, hogy honnan is jön igazán a mi segítségünk. Hiszen tegnap este, amikor arról volt szó, hogy az élet terhével egyedül, akkor sokan biztos, hogy talán még hangosan is szívesen mondtuk volna, hogy igen, milyen terheink is vannak, és hogy hogyan roskadozunk a terhek alatt, és mennyire nem tudunk megbirkózni ezekkel, és mennyire nem látjuk a megoldást. Urunk, olyan jó, hogy figyelhetünk mi a te szavadra, hiszen erről sokat tudnánk beszélni, de a megoldás nálad van, és köszönjük, hogy te olyan Úr vagy, aki megoldást akarsz adni, és igazi megoldást a mi életünk kérdéseire és problémáira. Most azért imádkozunk, hogy Szent Lelked által csendesítsd úgy le a szívünket, hogy készek legyünk elfogadni azt, amit te készítettél számunkra. Hogy ne ellenkezzünk, ne vitatkozzunk, Ne gyártsunk magyarázatokat a saját igazságunkra, meg a saját véleményünkre, hogy miért is ragaszkodunk mi ahhoz, hanem akarjuk, hogy te munkálkodhass bennünk igazán, és hogy amit te gondoltál el az életünkről, ami a te terved, az válhasson valóra az életünkben. Kérünk téged, hogy szent lelkedet árasz ki így közénk. Áld meg így ige hirdetőnket, és áld meg minnyájunkat, hogy figyelhessünk rád, hogy ihassuk szavadat, hogy befogadhassuk azt igazán. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. Énekünknek az első három verszakát énekeljük, készüljünk így Isten igéjének hallgatására.
Békesség, erős várom, Istenünk, Isten hozott mindenkit ezen a mai estén is, mint ahogy tegnap este már, akik itt voltak, hallatták, hogy most Jákob élettörténetén keresztül vizsgáljuk önmagunkat, életünket. Szeretnénk Istentől informálódni a tekintetben, hogy ő mit tervez az életünkkel kapcsolatban, hogyan szeretne bennünket megáldani. Tegnapi nap, mint ahogy már lelkésznő testvérem említette, az volt a témánk, hogy az élet terhével egyedül, és valóban, ha körbenézzünk a mai világban, akkor azt látjuk, hogy az emberek hordozzák a terhüket, szenvednek alatta. Sokszor még nem is, nincs is erejük az, hogy keressék a megoldást, hanem az önsajnálatba esve hordozzák azt, ami rájuk méretett. A mai napunk témája, honnan jön a segítségem? Mózes első könyvének 32. fejezetéből olvasom Isten igéjét, a 25. verstől a 32-ig ezen a mai estén. Tehát Mózes első könyvének 32. fejezetéből szól hozzánk Isten igéje. Jákob pedig ott maradt egyedül. Ekkor valaki tusakodott vele egészen hajnal hasadtáig. De látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a csípője forgócsontját, és kificamodott Jákob csípőjének forgócsontja a tusakodás közben. Akkor ezt mondta Jákobnak, bocsáss el, mert hajnalodik. Ő azt felelte, nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem. Ekkor megkérdezte tőle, mi a neved? Ő így felelt, Jákob. Erre azt mondta, nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael. Mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákob ezt kérte, mondd meg nekem a nevedet. De ő ezt mondta, miért kérdezed a nevemet, és megáldotta őt. Jákob Penuelnek nevezte el ezt a helyet, és azt mondta, bár láttam Isten színről színre, mégis életben maradtam. Már sütött a nap, amikor átkelt Penuelnél, és sántított csípőjére. Ezért nem eszik meg Izrael fiai mindmáig a csípő forgócsontján lévő inat, mert ütés érte Jákob csípőjének forgócsontján az inat. Kedves testvérek, hordozzuk a terheinket. Ott van a vállunkon az életünk nyomorúsága. Egyik kedves ismerősöm, egy kedves ember egyik csendes héten mondta ezt el nekem, amikor egy beszélgetésre kért engem. Azt mondta, itt voltam tavaly egy csendes héten, egy férfi csendes héten. Isten maga elé állított és rám nehezítette az életem egy nagy nyomorúságát. De akkor nem voltam hajlandó ezzel szembesülni. Kibújtam az Istennel való szembesülés elől, elmenekültem. De most ebben az évben érzem és tudom, hogy ha nem engedek az Istennek, akkor az egész életem tönkre fog menni. Nem volt egy nagy gondok, egy egyszerű munkás emberről van szó, aki akkor világosan látta, hogy az életét nyomorítja valami, nyomorítja egy bűne, amit évekkel ezelőtt, vagy lehet, hogy évtizedekkel azelőtt követett el, végig hordozta az életén ezt a terhet, és most, amikor az Isten megvilágosította számára, tudta, hogy nincs néki hová menekülnie, tudta, hogy nincs értelme menekülnie, tudta, hogy ha innen most megint úgy megy el, hogy nem áll az Isten elé, és nem engedi, hogy a szívét megvizsgálja és rendbe tegye, akkor az élete tönkre fog menni. Szembe kell néznie Istennel, világos volt számára. Mert hát honnan jöhet az én segítségem? Honnan jött az én segítségem, ha nem attól az Istentől, aki világossá teszi számomra az életem nyomorúságát? Honnan jött az én segítségem, ha nem az Istentől, ami mennyei atyánktól? A történetben szereplő atyafi is, meg Jákób is érezte, hogy nem léphet tovább az életben, anélkül, hogy ne szembesülne az Istennel. Ha ne állna oda az Isten elé, úgy az egész életével, és ne várná tőle az életére a megoldást. Jákob is túl van már különböző túlélési technikán. Tegnap láthattuk, hogy miket tervezett, hogyan próbálta Ézsaut megbékíteni, hogyan próbált különböző technikákat alkalmazni, arra nézve, hogy ha mégis jön valami, akkor mégis megmeneküljön egy része legalább a népének, a nyájának. Próbált mindent, hogy az Ézsauval való találkozásból jó sülhessen ki, de nem tudja egyedül rendbe tenni az életét ez világos számára. Csak az Isten teheti rendbe az ő összekuszálódott, szétcsúszott életét. Nincs menekvés, meg kell állni az Isten őt, ezért előre küld mindenkit, és egyedül marad az Istennel. Egyedül akar lenni az Isten szín előtt, nem kér senkitől segítséget, tudja, hogy ezt neki és az Istennek kell lerendeznie. Mondhatnánk, akik itt vagyunk a templomban, akik eljöttünk erre az evangelizációra, templomjáró emberek vagyunk, akik ismerjük az Istennek az igét. Persze, hát ez azoknak az ügye, akik az Istent nem ismerik, akik még az Istenről nem hallottak, akik az Istenről nem tudják, hogy mi végre cselekszik, miképpen cselekszik az emberrel. Azoknak van erre szükség, akik az Úr igét még nem hallották. Tehát Jákób a jó példa. Jákób a jó példa arra, hogy az Isten azokkal szeretne beszélni, akikhez szava van. Hisz amikor Jákob Lábántól elindul, előtte hallja az Istentől az útmutatást. Menjél haza atyáid földjére. Beszél az Isten ehhez a Jákobhoz. Az Istennek van szava hozzá. Hallja is a szavát. Jákob hallja az Istennek a szavát, hát azért indul vissza. És mégis szüksége van erre az Isten előtt való állásra. Mégis szüksége van arra, hogy az Istennel tusakodjon, megharcolja a harcát. Sokan esnek abba a csapdába, keresztény emberek, templomba járó emberek, egyébként lelkészek is, sokan esünk abba a csapdába, amiben a farizeus esett a vámszedővel kapcsolatban. Amikor a farizeus elmondja magáról, hogy egyébként én tisztességes ember vagyok, és valóban, ha megnézzük ennek azonnak a farizeusoknak az életét, akkor azt látjuk, hogy valóban rendezett életű, tiszteletre méltó emberek. Istennek az igéjét ismerik, tanulmányozzák, nem csak tanulmányozzák, hanem tanítják is. Jobban elmélyülnek az Úr igének tanulmányozásában, mint bárki abban a korban. A vallási előírásokat szem előtt tartják, messze menően be akarják tartani, és be is tartatják még a környezetükkel. Tehát valóban egy tiszteletre méltó, Istenre figyelő emberekről beszélhetünk. Amikor a vámszedőt nézzük, akkor meg azt láthatjuk, hogy valóban egy tönkrement életű emberről van szó. Hát egy gerinctelen valaki, aki eladta az egész életét annak a hatalomnak, aki uralkodik ott Izraelben. Becsap mindenkit, aki az útjába esik, abból szerez magának vagyont, sokakat becsap, hazugság az egész élet, és ki tudja még, hogy mi van az életében. Tehát valóban a felületes vizsgálat után azt mondhatnánk ki, hogy igen, hát ez a farizeus tényleg mondhatja azt, hogy köszönöm Uram, hogy én nem vagyok olyan, mint az a másik. Ez valóban joggal mondhatja, hogy különb, mint a vámszedő. Csak hát ezzel a farizeus, ezzel a gondolkodással a farizeus, vagy a farizeusok kikerülik az Isten elé állást. Mert azt mondják, hogy jobb vagyok, mint a másik. Relatíve az én életem közelebb van Istenhez. Relatíve az én életem jobb, mint a másiké. És kikerüli az Isten elé állást. Sok templomos ember van így. Mi jól meg vagyunk itt a templomban. Mi ott vagyunk, amikor a harang megszólal. Mi ott vagyunk akkor, amikor adakozásról van szó. Mi ott vagyunk akkor, amikor templomot építünk. Mi ott vagyunk akkor, amikor az Isten szól. Hát ki akar még többet ennél? Hát mi jó helyen vagyunk. De a farizeusról azt mondja akkor ott Jézus Krisztus, hogy maga igazságával, önigazságával ment haza. Míg a vámszedő, aki ki tudta mondani verve a mellét, hogy bocsáss meg nékem bűnös embernek, akinek őszinte látása van a saját életével kapcsolatban, és veri a mellét, arra azt mondja Jézus, hogy megigazultam ment haza. Jézus nagyon komolyan figyelmeztet bennünket arra a szoros kapu példázatával kapcsolatban, amikor azt mondja, hogy sokan vannak, akik toporognak a szoros kapunál. Kevesen vannak, akik bemennek. És amikor majd bezáródik ez a szoros kapu, akkor majd sokan zörgetnek. És akkor azt mondja Jézus, hogy azt mondom nekik, hogy nem ismernek benneteket. Honnan valók vagytok? Pedig azok azt mondják, hát az utcánkban tanítottál. Hát ismerünk téged. És akkor azt mondja nékik, Jézus Krisztus belül a kapun, hogy távozzatok tőlem, nem ismerlek benneteket. Hú, de szörnyű lenne, hogyha az Isten országa most eljönne, és sokan kívül rekednénk. Mi azok, akik egyébként itt vagyunk, evangelizáción, templomban, netán szolgálatot vállalunk, netán komoly adományokat adunk az Isten országának dicsőségére, építésére. És amikor majd bezáródik a szoros kap, akkor nem belül vagyunk, hanem kirekedtünk. És akkor végig gondolom, hogy miért történhetett ez meg? Hát azért, mert azt gondoltam magamról, hogy én vagyok valaki. És nem álltam oda az Istennel, hogy Uram, ítélj meg engem. Világosan mutasd meg, mi az a sömörgődés az életemben, amire te nem tudsz rátekinteni. Amit te nem tűrsz meg az életemben. A vallásos cselekedetek nem pótolják az őszinte Isten előállást. A vallásos cselekedet kevés ahhoz, hogy az ember üdvösségre jusson. Ez a példázata, az szoros kapu példázata nagyon pontosan leírja, hogy sokan vannak, akik be akarnak menni. Mégis kevesen jutnak be, mert sokan ott toporognak az ajtó előtt. És informálódnak arról, hogy mi van ott az ajtón túl. Informálnak, hogy hogyan lehet ott azon a szoros kapun bemenni. És nagyon jó információkkal rendelkeznek. Azokat az információkat lehet, hogy meg is osztják. És úgy gondolják, hogy jól értesültek, mert tudják, hogy lehet bemenni a szoros kapun. Meg tudják azt is, hogy mi van ott belül a szoros kapun. De sohasem léptek még be. És azt mondja Jézus, hogy nagyon sokan vannak ilyenek, akik ott toporognak az ajtó előtt. És kevesen vannak, akik beesnek. Akik úgy mennek be a szoros kapun, hogy tudják, hogy ha nem léphetik át a szoros kapu küszöbét, akkor meghaltak, akkor halál a részük. Tehát neked is szükséged van az Isten elé állásra. És nekem is. Szükségünk van arra, hogy az Isten elé álljunk, és bizony szükség van arra, hogy amikor Isten elé állunk, akkor tusakodjunk. Mert amikor az Isten leleplezi az embert, akkor automatikusan jön a védekezés. Igen, de... És próbál az ember mindig fölhozni egy-két érvet amellett, hogy ennek ellenére, amit egyébként most az Isten úgy világosságra adott, ennek ellenére azért én egy jó ember vagyok, egy jó evangélikus, jó református, egy jó keresztény ember vagyok. A tusakodás az alapvetően elkerülhetetlen az Isten elé állásban. Mert amikor napvilágra jön az embernek a bűne, akkor rögtön tiltakozni kezd ellene. Mert nem szívesen kerülünk egy megalázott helyzetbe. Nem szívesen kerül az ember abba a helyzetbe, hogy kimondja magáról, hogy én egy elveszett, bűnös ember vagyok, aki az Isten kegyelmére van rászorulva. Mi szeretünk magabiztosak lenni. Nem szeretünk kegyelem kenyéren élni. Mi szeretnénk úgy magabiztosan lépdelni az Isten országa felé is. Pedig ott az Isten színe, hogy ki kell mondani, hogy bűnös, kegyelemre szorult ember vagyok. És addig tusakodik, amíg az Istennel való tusakodásban az Úr egy olyan pontra nem mutat, amire az ember nem tudja azt mondani, hogy megyek tovább. A te életedben is van egy pont, amire az Isten ráteszi az ujját, akkor tudod, hogy ez nagyon fáj. És nem tudsz tovább lépni. És az Isten erre a pontra szeretne rámutatni ezen a mai estén is. Hogy nehogy tovább menjél. Eltakarva azt, ami egyébként fájdalmas pont. Mert hát micsoda balga ember az, aki elmegy az orvoshoz, hogy kivizsgálják, és amikor megnyomják valahol az orvosok azt, hogy nem fáj, pedig majd megőrül, úgy fáj. És félrevezeti az orvost. Sokan vannak így keresztények, sokan vannak így emberek, akik az Isten elé álláskor nem mondják ki, hogy bizony ott fáj, bizony ott kellene a műtétet végrehajtani, bizony ott kellene segíteni, ott lenne szükség a segítségre. Jákobnak a csípő forgó csontját üti meg, amire megáll Jákob, és onnan már nincs tusakodás, többé megtörtént a megadás. Tovább nem tusakodik Jákob. Megadja magát. Feladja, és azt mondja, hogy rendben van, Uram. Az Úr igéje világossá teszi, hogy nincs olyan ember, akinek ne lenne szüksége az újonnan születésre. Az Isten igéje világossá teszi számunkra, hogy minden ember, aki erre a földre megszületett, az az Istentől való elszakadtságában van. És hogyha valaki ezen nem változtat, akkor halad a kározat felé folyamatosan. Tehát mit kell tenni ahhoz, hogy az ember kározatba jusson? Semmit. Ha semmit kell tenni, és akkor a kározatba jut az életre. Ahhoz, hogy újjászülessen, ahhoz, hogy az Isten országába jusson, ahhoz kell, hogy történjen valami az ember életébe. Szükséges néktek újonnan születnetek. Szükséges néked újonnan születned. Mert ha nem születsz újjá, víztől és lélektől, akkor semmi közöd nincs az Isten országához. Az Isten nagyon világossá teszi ezt. Hogyha valaki nem születik újjá, akkor marad a régi életében. Pedig az Istennek az a terve, hogy mindenki megtérjen és éljen. Istennek az a terve, hogy újjászületve néki szolgáljunk. Az ő dicsőségét műveljük ebben a világban. Akkor, amikor a régiek elmúltak, és íme újjá lett minden. Amikor megváltozik az embernek a gondolkodása. Ez a jel Eke ifjúsági hitmélyítő héten jött elénk. Egy történet kapcsán. Amikor én hitre jutottam, és lelkész lett belőlem, és elköltöztem Nógrád megyéből, arról a bányász vidékről, ahol a nógrádi szénbányáknál dolgoztam, és amikor a lelkészi szolgálatomon egyszer ifjúsági csapatot vittem Sámsonházára, és azok eltévedtek, mentem keresni őket, és Szentkúton, egy katolikus búcsújáró helyen kerestem már őket, hogy ott a hegyen átmentem, akkor lehet, hogy odaérkeztek, és ott találkoztam egy csomó vásáros ember, akik a sátrokat építették, és kérdezgettem őket, hogy nem láttak erre egy kóborló fiatal csapatot, mire az egyik férfi rám kérdezett, hogy maga már járt itt másik gyerekcsoport, a máskor is? Mondom, nem jártam itt, megismertem a férfit, sofőr volt a bányánál, csak nem volt időm most arra, meg energiám, hogy én most leálljak vele beszélgetni, nosztalgiázni, mert annyira izgatott, hogy merre vannak a gyerekek. De ő mondta, hogy de én magát ismerem valahonnan, biztos járt már itt gyerekekkel régebben is. Mondom, persze, te voltál, sofőr voltál a cégnél, én meg főfúrómester, és akkor te fuvaroztad a fúrógépeket nekünk a területre, és akkor rám néz, ja, te vagy az, aki egy alapvetően rendes ember volt, csak utána történt vele valami. És ez a jel, ez megmaradt, hogy tényleg az értelem megújulása ez, hogy élt valahogy, gondolkodott valahogy, cselekedett valahogy, berendezte az életét valahogy, aztán az Isten belenyúl az életébe, és úgy megváltozik a gondolkodása. Ő lehet, hogy egy kis pejoratív értelmet is adott neki, de alapvetően valóban ez az, hogy az ember értelme megújul, teljesen megváltozik. A régiek elmúltak, és íme újjá lesz minden, így mondja a Szentírás. És két példa jutott eszembe ezzel kapcsolatban. Az egyik egy messzebb történt esemény. Lengyelországból kaptam ezt a hírt, lehet, hogy a testvérekkel is eljutott. Missziós történetben közkézen van ez az esemény, ez a történet. Lengyelországban egy gyilkost elítélnek életfogytiglanra. benne éli az életét a börtönben, és ez az ember, a börtönlelkész és a börtönmissziósok szolgálata kapcsán megtér, hitre jut. Megváltozik az élete, a gondolkodása. És hát ott a börtönben 24 órás megfigyelés alatt vannak a rabok, ott nem lehet elbújni, ott nem lehet sumákolni, ott látják az embernek az életét, hogy hogyan zajlik. És észreveszik a rabtartók, a foglárok, a rabőrök, hogy ez az ember nem az az ember, aki előtte volt. Ez az ember másképpen viszonyul a foglárokhoz, másképpen viszonyul a rabtársaihoz. Ez az ember elkezdte olvasni a Szentírást, elkezdte tanulmányozni, még ráadásul tanítja is a többieknek, és összeül egy kupak tanács 4 év múlva, hogy ezt a rabot ki kell engedni. Mert ez már nem az a gyilkos, aki volt. Ennek megváltozott a gondolkodása. És valóban szabadon is bocsátották ezt a rabot, kiengedték a börtönből, leült az életfogytiglamból 10 néhány évet, 4 évet még ott próbaképpen megfigyelték, és utána szabadon bocsátották. És ez az ember egy missziós társaságnak lett a munkatársa. Teljesen megváltozott az élete. Mondhatjuk, hogy persze, hát egy ilyen rablógyilkosnak az életváltozása az látványos, azoknak valóban szükségük is van rá, de hát nekünk, rendes embereknek nincs szükségünk ilyen életújulásra. De ott van egy másik példa, ami eszembe jutott. Egy idős emberről szól, és most ne sértődjenek meg azok, akik már 70 év felé járnak, hogy azt mondom, hogy idős, de egy 70 év fölötti idős bácsiról van szó, aki majdnem fél évszázadot szolgált már az Úrnak lelkészként. Hát egy lelkészről van szó, aki 70 éves korában, 70 éves kora után találkozik az Isten megváltó kegyelmével. Micsoda megdöbbentő dolog ez. Leszolgál 50 évet. Tisztességes lelkész volt. Látogatta a gyülekezeti tagokat. Jól is boncolgatta az igét, mert teológiailag képzett ember volt. Csak egy nem történt meg az életében. Hogy ezt a nagy vizitet megengedte volna az Isten részéről, hogy vizsgálj meg, Uram, és mutass rá arra a pontra, ami elválaszt attól, hogy én teljes szívemmel, teljes értelmemmel, teljes lelkemmel téged tudjak szolgálni. Ez a szemem előtt zajlott le, a lengyelországi történetet nem tudtam kontrollálni, ezt elfogadtam, hogy úgy igaz, ahogy leírták, de ez a szemem előtt zajlott le. Egy több mint 70 éves lelkész bácsi, a lelkészi szolgálatának a vége felé. Így mondta egyébként, hogy vádollak titeket, hívő testvérek, hogy eltakartátok előlem az élő Úr Jézus Krisztust. Mert a gyülekezetében sokan voltak, akik felébredt keresztjének voltak. Eltakartátok előlem az élő Úr Jézus Krisztust. Az Isten még sok évet adott ennek az embernek, és érdekes volt, hogy nagyon messze laktunk egymástól, de az élet aztán összesodort bennünket, tehát néhány éven keresztül egymás mellett szolgálhattunk. És jó volt látni ennek a bácsinak az életét. Hogy megújult idős korában is, amikor az Isten belenyúlhatott az életébe, és megtusakodhatta, és véghez vihette benne azt az Úr, amit szeretett volna. Megtért és újjászületett. Persze a megtérés az nem azt jelenti, hogy valami befejeződik. Egyik gyülekezeti tagunk, egy alkoholista rockzenész volt ez, aki hosszú tusakodás után átadta az életét az Úr Jézus Krisztusnak, megtért, és utána elkezdtünk beszélgetni, na akkor, hogy az Isten hogyan műveli az életünket, és mondja, Misi, hát figyelj, hát megtértem, hát mit akar még az Isten tőle? Hát mondom, te mit akarsz? Rá akarsz ülni a babéraidra, és ott ücsörögni életed végéig? Hát az Isten használni szeretne, az Isten művelni szeretne, az Isten fejleszteni szeretné azt, amit elkezdett benned. Hogy aztán megérjél, mire elérkezik az életednek a vége. Bizony, a megtérés az valaminek a kezdete, nem valaminek a vége, hanem kezdődik egy új. Kezdődik egy új, amiben az Isten most már azt az újjáteremtett életet szeretné használni arra, hogy bizonyságot tegyen a világnak arra nézve, hogy ő élő Isten, akinek szava van az emberekhez, aki meg tudja újítani a tönkrement életeket is, ő át tudja venni a legnyomorultabb ember életének a terhét is. Tehát valaminek a kezdete ez, nem egy vég, valaminek a kezdete. De egyébként Luther Márton beszél erről, hogy mindennapos megtérésre van szükségünk. sokan kicsavarják ezt, hogy hát akkor ez persze egy ilyen mindennapos odafordulás az Istenhez, de kell előtte egy ilyen nagy koffervizit. Akkor, amikor az Isten kifordítja az ember életét, és megmutatja az embernek, megmutatja nekem, megmutatja neked, hogy mi van az életedben. És rámutat arra, hogy ez, látod, ide nem való. Ez az, ami tönkre teszi az életedet. És akkor te azt mondhatod, hogy Uram, köszönöm, hogy megmutattad. Elengedem az életemből. És az Isten mondja azt, hogy ebbe pedig bele szeretném tenni az életedben ezt. És az ember mondhatja azt, hogy nem. Akkor nem teszi bele az Isten. De hogyha engeded, akkor áldásként helyez az életedbe dolgokat. És Luther Márton azt mondja, hogy minden nap meg kell térni, mert elkezdődött az életedben valami, és utána minden nap újra oda kell szállnod az életedet az Istennek, mert egyébként a farizeusi természet előre tör az emberbe. Újra feléled. Újra földugja a fejét. A hív ember elkezdi verni a mellét, hogy én egy újjászületett keresztény embernek, aki megtértem. Figyeljetek ide, én tudok mindent. A farizeus már kibukik. Már öndicsőítést végez az ember. Öndicsőítésére van az, amit az Isten cselekedett. Tehát nagyon hamar megromlik az Istennel való kapcsolat az emberben, és hamar kifejlődik a farizeus az emberben, akiről Jézus leleplezően azt mondja, hogy messze el sírok, kívülről jól mutattok, kívülről szépek vagytok, de belül rothadás van bennetek, belül tisztátalanság van. A képmutató ember példája lett a farizeus a keresztény világban, tehát a képmutatóval azonos a farizeusi fogalom. Amikor az ember kifelé azt mutatja, hogy minden rendben van, kifelé azt mutatja, hogy én hívő ember vagyok, Isten gyermeke vagyok, jó evangélikus, jó református, és lehetne sorolni, hogy ki, közben belül meg ott van a rohadás. Mert nem engedem, hogy tisztogasson az Isten, mert nem engedem, hogy Isten kivegyen az életemből dolgokat, és azok működnek, teszik tönkre az ember életét. Kívülről messzelt sírok, tetszetősek, belülről pedig tisztátalansággal vannak tele. Vajon, hogyha most Jézus itt járna közöttünk, ha itt járna közöttünk, vajon miképpen vélekedne rólunk? Vajon azt mondaná-e, kedves messzelt sírok? Vagy elmondhatná-e azt, hogy gyermekeim, kevésen hülyek voltatok, és most sokat szeretnék rátok bízni. Azért, mert engedtél nekem, most az életedbe behelyezek valami nagy dolgot. Mert téged alkalmasnak látlak arra, hogy megáld a helyedet ebben a szolgálatban. Jézus Krisztus, ha nem is jár itt közöttünk most testben, de az ő szent lelke, az ő világossága itt van, és megítél mindannyiunkat. Megvilágosít, megítél, és rendbe tud tenni mindannyiunkat. Lehet, hogy fájdalmas szembesülni most neked azzal, hogy mi van az életedben, mert egyébként valóban rettenetes az, amikor az ember látja, hogy az élő Isten, aki kegyelmes, szerető Isten, és én vele szemben miképpen viselkedek, mit megtűrök az életemben. Fájdalmas a leleplezés. Mint amikor Jákob is találkozott, és megütötte csípőcsontját az Úr, akkor fájdalmasnak tekintette. Megszenvedte a vele való találkozást. De a fájdalmai közepette is azt mondta az Úrnak, hogy szükségem van rád, Uram. Szükségem van az áldásodra. Hozzád akarok tartozni. Neked akarok élni. Neked akarok szolgálni. Mert tudta, hogy az Istenben van a reménysége. Tudta, hogy egyedül semmire sem juthat. De az Istennel meg mindent elérhet. Az Istennel még a tönkrement életét is meg tudja élni, tovább tudja élni, rendbe tudja tenni. Hát alapvetően ez a megtérés, amikor az ember bűnlátásra jut, amikor bűnbánat van a szívében, az, amikor megüti az Isten azt a pontot, ami fájdalmas, amikor világossá lesz számomra, és a bűnbánat elérkezik a szívembe. Ez egy pillanat műve. Sokan mondják, hogy bűnlátás, amikor felsorolják, hogy hát bűn az, hogy az ember dohányzik, meg alkoholizál, meg bántja a feleségét, meg nem tudom, és az agyában föl vannak sorolva ezek a bűnök, amelyek egyébként valóban az Istennel szembenállásnak a következményei, de egy kedves református holland atya kimondta ezt Nyíregyházán egy konferencián, hogy az a baj veletek, hogy a bűneitek 40 centivel magasabban vannak, mint hogy kellene legyenek. Most itt van a fejetekbe, itt kéne a szívetekbe legyen. Mert ha hiába tudod azt, hogy a lopás az Isten ellen való bűn, hogyha a szívedben nem kerül, és nem fáj az neked, hogy Isten ellen vétkeztem azzal, hogy valakitől elloptam valamit. Isten ellen vétettem, hogyha hazudtam a másiknak. Isten ellen vétettem, hogyha kicsaltam egy másiktól valamit. Az Úr ellen való vétekez, és az, ha nem hasít bele a szívedbe, és nem kezd el fájni, hogy Uram, ellened vétkeztem, akkor nincs igazán bűnlátásod. Nincs igazából bűnbánatod. És hogyha nincs bűnlátás, bűnbánat, akkor az Isten nem tudja a bűn bocsánatát adni, pedig ő már 2000 évvel ezelőtt a Golgotai kereszten elvégezte azt, hogy a bűneid meg vannak bocsátva. 2000 évvel ezelőtt elvégezte, hogy az egész világ bűne ott van Jézus Krisztuson a Golgotai kereszten. Senkit sem kellene, hogy terheljen a bűneinek a büntetése, mert Jézus Krisztusban kifizette, megfizette az Úr az árat. És mégis az emberek hordozzák, cipelik, viselik a bűneik nyomorúságát, bűneik terhét, mert képtelenek arra, hogy kinyissák a szívüket, hogy Isten megítélje. És ebben a bűnlátásban felébredjen az a bűnbánat, hogy vétkeztem Uram ellened és az ég ellen. Bocsáss meg nekem. Én hozzád akarok tartozni. Én nem akarok nélküled élni egy pillanatra sem. És valóban ezt látjuk Jákob életében, hogy akkor, amikor ez világos lesz számára, akkor meg fölfogod a szív, hogy Uram, én nem akarlak elengedni téged. Nem engedlek el addig, amíg meg nem áldasz. És ennek a következménye az, hogy jön az újjászületés, amikor itt a 28. versben írja az ige, ekkor megkérdezte tőle, mi a neved? Ő így felelt Jákob. Erre ezt mondta, nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael. A csalóból Izrael harcosa lesz. A csaló, a Jákob, az az Isten kegyelméből megváltozik. 180 fokos fordulatot vesz. Az Istennel szemben álló, az Istent megcsaló, az Isten harcosává lép elő. Óriási változás jön Jákobnak az életébe, azért, mert engedte, hogy Isten megvizsgálja. És utána így kell át, már megújult szívvel, Jabók révénél, Pénuelnél. De ez történt egyébként a lengyel gyilkossal is, a gyilkosból misszionárius lett. De ez történt egyébként a lelkész bácsival is, hogy egyébként egy jól képzett teológusból egy Istentől elhívott lelkészté lett. De így voltak egyébként sokan abban a misszióban, abban a görögszállási cigány misszióban, amiről tegnap este egy pár szót talán már szóltam, amikor is kemény, alkoholista, agresszív emberből egy Istennek szolgáló, Istennek tetsző életet élő emberré lesz. Persze sokáig húzódoztak ezek az emberek is, amikor az Isten leleplezte az életüket. Sokáig húzódoztak tőle, hogy hát mit fogok én majd veszíteni ezzel? Mi lesz majd akkor az életemben, hogyha az Isten majd belekavar, megváltoztatja a gondolkodásunkat, megváltoztatja a férjem, feleségem gondolkodását? Hát mi lesz akkor nekünk? Mibe fog ez nekünk kerülni? Talán nevetünk rajta, de sok esetben valóban elveszítenek dolgokat ezek a egyébként nagyon szegény emberek. Vég Tamás református lelkész testvéremnek volt egy nagyon szemléletes példája erre, amikor mesélt arról, hogy gyülekezetükben hajléktalan missziót is folytatnak, behívnak oda a gyülekezetbe hajléktalanokat, és próbálnak nekik segíteni, természetesen Isten igéjével, de mellé adnak nekik ételt is. És amikor az egyik hajléktalan mondta Tamás kérdésére, hogy na hát akkor miért nem adod át az életedet Krisztusnak? És akkor azt mondta ez a hajléktalan, tehát akkor mit veszítek én, ha átadom az életemet Krisztusnak? És akkor Tamás egy vehemens ember is mondta, hogy de hát nem érted, hát karton papír van a hónod alatt, hát adod összes vagyonát, mit veszítenél? Hát nem tudsz mit veszíteni. De egyébként, hogyha multimilliárdos vagyok, akkor is mit veszíthetek? Hát az életet nyerem meg. És bizony sokszor ezekben a cigány emberekben is, hogy mit fogok én veszíteni? Tehát ismerjük a történetet, amikor Filippiben mennek Pál apostolék, és ott egy jövendő mondó leány megy oda hozzájuk, és amikor Pál apostol szolgálatában az Isten megszabadítja ettől a lélektől, ettől a gonosz lélektől ezt a leány, akkor azok, akik ebből hasznot húztak, hogy ez a leány jövendőmondó volt, akkor föllázadnak pálinkán, és odaviszik a hatóság elé. Hát persze, hogy veszítenek, ha az Isten elkezd működni. Mert az ilyen okkult tevékenységből befolyó jövedelem el fog veszni. És de sokan félnek az Istenhez jönni, éppen ezért. Mert azt mondják, hogy akkor, hát én erre ki vagyok képezve. Hát én ebből bevételt tudok szerezni. Ja, hogy okkult a tevékenység? Isten eszemben való tevékenység ez? De hát pénz jön belőle. Sokat veszítenék. A megélhetésemet veszíteném el. De nem érted, ember? Az életedről van szó. Lehet, hogy nagyon sok pénzzel mész majd a kárhozatba. De az Istennek az a terve, hogy téged megtisztítson, szabaddá tegyen. És az életed az ő országát építse, az ő dicsőségét szolgálja. Ezt a változást, ami megtörtént cigány testvérek életében, egy rövid bejátszással, egy videóval szeretnénk illusztrálni. Készült egy film, a Cigány lányok a pokolból címmel, amiből egy 10 perces részletet vetítünk le. Egyébként a YouTube-ra föltettem, az interneten látható, és a honlapunkon is megtekinthető ez a videó, amely 30-40 perces videófilm, egy mély interjú egy fiatal cigányasszonnyal, akinek a férje, majd látható egyébként Barnos is a filmben, a legagresszívabb, alkoholista cigányember volt, aki ennek ellenére először tért meg a cigány gyülekezetből. Nézzük meg ezt a részletet.
Vagy amikor tudod, van a filmeken az, hogy besipol a gép. És akkor a filmeken az van, hogy meghal valaki. És én harmadik nap hallottam ezt a sipolást. Én ott álljultam el, és Barna se volt velem, meg senki. Csak én meg Laura voltunk együtt. És az, hogy hétfőn 11 órakor tudtuk meg, hogy Laura nekünk kómába esett. És én nem tudtam vele mit kezdeni, hisz azt se tudtam, hogy mi az a kóma, mi az agyhártya a gyulladás, vagy mivel jár. És életemben először tértettem le, és hangosan átkoztam ott az intenzív szobába, és azt kértem a jó Istentől, hogy mentse meg Laurát.
Se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
Letérdepeltem és hangosan kértem a jó Istent, hogy ne vegye el tőlem Laurát. Adjon neki pár évet, ha megengedte, hogy én egy évig neveljem, akkor most miért akarja tőlem elvenni? És utána tényleg megkaptuk a 10 évet. Nem olyan életet éltünk, hogy mi a jó Istent kerestük akkor. El voltunk foglalva az itthoni dolgainkkal, a hétköznapokkal. Lauráról nem beszéltünk itthon, meg én vele se tudtam. sokat bántotta az, hogy Barna nem veszi rajtam észre, hogy bánkódok a kislány miatt. Hisz már Barna addigra tudta, hogy mi az, hogy napi szinten nem jól fogalmazok. Tudta az, hogy eljön a kocsma mellett egy sör, egy feles. Mindenkit bántotta az, hogy Barna iszik, pláne meg a családtagjait, de szerintem mi voltunk a falu szégyene.
Mindenről nagy bűnöm, hát azt elmondtam, mert esetleg csak annyi, hogy gyilkosság nem volt, ennyi minden bűnöt elkövettem. Hát én azt tudni kell, hogy én régen azért nem voltam szent ember, mert rosszul nézett rám kapott egy akkorát, hogy még magam is megsajnáltam, és a gyerekeket is. Én azért osztogattam elég rendesen a küleseket, és nem csak külesebb, nem csak tenyére ütöttem én őket, hanem, ugye? Mi? Sógonom is nagyon ritkán járt be, mert sokat ittam, és mindig baléztunk. Na hát mindenhez baléztunk együtt. Igen, mert sokat is ittam, a nővérem is, az öcsém, mazsiek is, mindenki úgy volt ebben a faluban, de nekem abból lát ki az életem, hogy felálltam, berúgtam, elaludtam.
Meg egy kicsit
menetettél. Hát szóltak, igen. Ha nem jól néztek, akkor nem mindenki meg akart venni, csak nem tudom, hogy nem jöttek össze. Most ez igaz.
A gyerekeink Nyíltelekre járnak iskolába, és ott a Tokaji úton egy evangélium, hogy mondják? Igen, templomot láttunk, hogy fejlődik, hogy építgették, meg csinálják. Én nem is tudtam azokról az emberekről, hiszen én nem ismertem még őket, és az is nagyon jó idő volt, egy hétvégén jöttek ki Misi bájék a hosszú pályakkal. Én Misi bájékkal először úgy voltam, hogy Misi bát is hibáztattam azért, hogy nekem, hogy ő lelkész. És őt próbáltam hibáztatni azért, hogy nekem Barnabás vagy gyerek, hogy Laura ilyen beteg lett, vagy hogy Barna az alkoholhoz nyúlt fájdalmába. De tudtam, hogy nem ő a hibás, csak mint lelkész. És én úgy voltam velük, hogy na jó, mondjátok a magatokétkat, néha lemegyek, néha nem. Ti hazamentek, én is hazajövök, elfelejtem. Mert ez alatt a 10 év alatt én utána nem imádkoztam hangosan például. Én akkor az egyszer ott az intenzív szobába térdepeltem le, és hangosan imádkoztam. És Misi bájék sose haragudtak mi ránk ezért. Mert volt, hogy felálltam, hazajöttem, vagy mondtam neki, hogy fázok, én nem hallgatom. Sose haragudtak mi ránk. Sose erőszakoskodtak azért, hogy mi meghallgassuk őket. És egyszer egy ilyen Barnának volt egy félig részeg állapotban, egyszer megígértem Misi bának, hogy elmegy egy ilyen férfi hétre.
Megígértem részegen. Hát fél részegen, egy kicsit több voltam, mint fél részeg. Lelkészünk meg Misi bának, hogy elmegy Biatorbágyra egy csendes hétre.
És én nem mertem kiállni az útra, majd a lánynak mondtam, Erit, csak nézd meg, apádék elindultak már. Majd akkor könnyebb ültünk meg mi is, mikor tudtuk, hogy úton vannak.
Itt még gondolkoztam rajta a görög szállás után, mondom, uram, én megálltam ezt az autót, én kiszállok, mert hogy nem jött két cigány gyerek is, mondom, én egyedül leszek ott cigány.
Akkor Barna tényleg betartotta a szavát, elment is pláne egy Kabiatorbágyra.
Azt tudni való, hogy én nem megtérni mentem oda.
Hát nem napi szinten tartottuk a kapcsolatot, hogy még nekünk nem volt telefon. Elzsit se akartuk nyaggatni, mert tudtam, hogy a testvéri szeretet úgyis előhozza a telefonálgatást.
Tudtam, hogy már amikor bementünk, hogy ott kell ülni 2 órószát, 1,5 órószát. Mondom, Istenem, hát én nem fogok itt bírni ülni 1,5 órószát. És leültem, elkezdtem hallgatni a lelkész urakat, és hogy a lelke egyszerre csak egy mondta, és akkor már azon vettem észre magamat, hogy eltelt a 1,5 óra. Annyi volt, mintha 15 perc lett volna, szinte neki ilyen, mert mondtam is a szomszédomnak, Attila volt, hogy azt talán, hogy már vége, hát.
Egyszer megszólal a telefon, és Erzsi beszélt először Barnával. De ugye Erzsint láttam az örömöt annyi, hogy tud beszélni a Barnával, de valami furcsa is volt Erzsin. De csak egy pillanatra láttam ezt a furcsaságot. És
a testvére.
Igen, igen. És az, hogy megállt itt, és átadta a telefon, de közben mondta, na, olyan vagy, mint a Teri. Mert Teri is ugyanezt mondja, hogy add át a telefont. Hogy egyszerre mondtuk, Barna is, meg én is itthonról, hogy adja ide a telefont. És akkor nekem Barna csak egy szót mondott a telefonból, hogy megtértem. Hát, azt nem tőlem kell megkérdezni, hát hogy néztem ki, de akkor abban a fél perc, egy perc alatt én nem is tudom, hogy mire gondoltam. Szerintem életem belőször akkor rögült ki az én agyam egyszer, úgyhogy semmi gondolat nem volt benne. És utána jöttek a kételyek, hogy vajon mibe fog ez megnyilvánulni nekünk, de közben nekem Barna mondta a telefonban, hogy ne haragudj, leteszem, mert megyek, átadom magam az Úrnak. Hogy én még akkor ezt nem értettem, persze. És majd, mikor elmentek innen Elsóék haza, akkor egész este azon izgultam, hogy most nekünk milyen változás lesz ez, hogy Barna meg.
Ez egy rövid betét a filmből, aki meg szeretné nézni, mondom, meg tudja a honlapunkon is. Azért szerettem volna, hogy bejátsszuk ezt a rövid részt, hogy lássák a testvérek, hogy miképpen gondolkodnak a cigányatya fiak a megtérésről, és hogy ebben a fiatalasszonyban milyen kérdés tömeg jött elő, hogy mi lesz velünk. Ezzel fejeződött be ez a rész, hogy hazajön, és mi fog változni. Hogyan alakul az életünk. És aztán persze majd folytatódik még a film, és beszélnek arról, hogy miképpen változott az életük. De jó ezt látni, hogy nagy, mély szegénységben lévő cigányember, vagy nagyon gazdag, dúsgazdag ember ugyanazzal a problémával küszködik. Az Istentől elszakadt életében ott van a szenvedés, a bűneinek a terhét hordozniuk kell. És mint ahogy a tegnap este is világos volt ott Jákob életében, hogy se a gazdagság, se az egészség, semmi sem oldja meg az ember terhének nyomorúságát, muszáj neki odaállnia az Isten színe elő. Honnan jöhet az én segítségem? Hadd legyen világos mindannyiunk számára, hogy az élő Úr Jézus Krisztus szeretne új életet adni neked, szeretné megváltani az életedet. Szeretne továbbvinni azon az úton, amin elindultál. Szeretné kiteljesíteni azt a tervet, amit felőled eltervezett az Úr. Így adjunk hálát az Úrnak, csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, olyan csodálatos látni azt, amikor Te cselekszel emberek életében. Hálás a szívem, Uram, akkor, amikor egy-egy megtérő, bűnös ember bizonyságtételét hallom. Köszönöm néked, hogy Te így akarsz bennünket erősíteni. Olyan jó ezt tudni, hogy bizonyságtévők fellege vesz körül bennünket. Mert Te sokakat elhívtál, sokakat megigazítottál, sokak szívébe, szájába adtad a Te bizonyságodat. Add meg, hogy Urunk, ez valóban gyümölcs termővé válhasson itt ebben a gyülekezetben, ezen a településen is. Hálás a szívem azért is, Urunk, hogy itt ezen a mai estén most egy közösségként együtt lehettünk. Te nem véletlenül hívtál most bennünket így össze. Neked terved van velünk. Add meg, hogy ez a terv valósággá lehessen. De kérlek azokért is, Urunk, akik benne vannak a terveidben, de süketek a hívásod meghallásában. Add meg, hogy ők is megérthessék, meghallhassák, megéreztessék, hogy hívod, várod őket. Add meg, hogy amíg még tartama, amíg nem záródott be az a szoros kapu, addig értsék meg, addig hallják meg a Te hívó szavadat. Köszönjük néked, Urunk, hogy bennünket is fölhatalmazol a neked való szolgálatra, hogy kiküldesz bennünket az elveszettekért. Add meg, hogy így juthassunk mi a keresztutakra, az útfélre, és a csonkákat, bonkákat mind beterelhessük a Te nagy lakomádba. Abba az elkészített országba, amelyet fiadban az Úr Jézus Krisztusban kínáltál föl nekünk. És köszönjük, Urunk, hogy minden kísértés, kívánság, elbukás ellenére is szeretsz, úgy szeretsz bennünket, hogy magadhoz akarsz hívni, meg akarsz igazítani, hogy a régiek elmúljanak, és újjá legyen minden. Add meg, hogy valóság legyen ez egyén életünkben, valóság lehessen ez gyülekezeti közösségeinkben, hogy megálthass bennünket, és áldásod kiárathasson sokakra. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a törzsés. Minden napi kenyerünket arra kérjük, és bocsássuk meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk részét. És ne vigy minket kísértésre, mert szabadíts meg mindenhoz, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Égezetű, vegyétek, Urunk, áldását! Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.
Szeretettel hívunk mindenkit holnap estére is, tehát holnap este is fél 4 órai összettel hallgathatjuk Istenünk ígét. Addig és most erről az éjszakára mindenkinek jó pihenést kívánok, áldás, békesség, Isten velünk, viszont látása, erős már a mi Istenünk.
Istenünk.